Nagyon örülök, hogy idén is itt lehetek, és nem azért szerepel ott a 2018. március 6-a dátum, mert a tavalyi előadásomat fogom újra előadni, hanem csak érzékeltetni szerettem volna, hogy ott folytatjuk, ahol tavaly abba hagytuk, remélem, hogy mindenki figyelt. Amikor tavaly márciusban itt voltam, akkor nagyjából ez volt az utolsó dia, amit felvillantottam, és akkor azt mondtam, hogy az EISZ Open Access megállapodásaira mutató link az még 404-es hibát mutat, mert még nem volt ilyenünk, de tudtuk, hogy lesz, és ezért már így nagyon optimistán be is linkeltük. És hát azóta elég sok minden történt, azt kell, hogy mondjam, hogy 2018 az tényleg eléggé úgy tűnik, hogy változást hoz abban, ahogy a tudományos kommunikációs rendszer működik, és abban, ahogy mondjuk kutatók publikálnak, vagy könyvtárak, olvasók hozzáférnek a szakirodalomhoz. 2018-ban, az elmúlt egy évben láthattuk azt az EISZ példájából is, hogy nagyon sok kiadóval tudtunk ilyen úgynevezett read and publish átmeneti szerződéseket kötni, ami azt jelenti, hogy az előfizető intézményeknél a fiált levelező szerzők úgy tudnak open access cikkeket közzétenni, hogy ez nem jelent további költséget a számukra. Az előfizetési díjakban benne vannak az open access közlési költségek is. Amellett, hogy az EISZ elég aktív volt az elmúlt egy évben, más konzorciumok, más intézmények külföldön elég aktívak voltak az elmúlt egy évben, és úgy tűnik, hogy beszálltak a kutatást finanszírozó hatóságok is ebbe a, most mondhatjuk tulajdonképpen, hogy harcba, és 2018. szeptemberében indult ugye a PLENES nevű kezdeményezés, ahol akkor csak európai, azóta már nem csak európai kutatásfinanszírozó szervezetek írták azt ki, vagy tehát, hogy írták azt elő, hogy az általuk finanszírozott kutatásokból csak open access cikkeket lehet majd publikálni, és a hibrid vonalat, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy előfizetéses folyóiratokban egyes cikkekre fizetünk RPC díjakat, hogy az egyes cikkek open access megváltását erre fedezzük, de egyébként a folyóirat az előfizetéses modellben dolgozik tovább. Ezt a módot nem tartják elfogadható open access publikálási gyakorlatnak. És hát ennek elég sok vetülete van a könyvtári munkafolyamatokban, a könyvtárak életében, a tudományos kommunikációs körforgásban. A mai napon ezeket a témákat szeretném röviden, nagyon-nagyon röviden érinteni, tehát a pénzügyi kérdéseket, a hozzáférés kérdését, a használat, felhasználás, megtérülés kérdését, a tudományos kibocsátásra való a közvetlen hatást, illetve tágabban egy kicsit a kutatási munkafolyamatokra, az ezeket támogató infrastruktúrákra a való hatást, illetve egy kicsit érinteném a kiadói stratégiákat is, hogy a kiadók hogyan reagálnak erre a változó világra. Nagyon-nagyon röviden, aki nem hallotta tavaly, az Open Access az jó. Tehát, hogy azt mindenki szereti. Ennyi volt tavaly. Az, hogy hogyan lesz erre pénz, az már egy elég érdekes kérdés. Mert ugye vannak különféle modellek, APC-mentes másfajta finanszírozási modellek, de azért az Open Access közlésnek a 80%-a az APC, tehát hogy fizetés köteles. És hogy honnan lesz erre pénz? Onnan lesz erre pénz, hogy a már meglévő forrásokat használjuk fel arra, hogy Open Access közléseket támogassunk. Tehát, hogy a 2015-ös Max Planck Digital Library White Paperét azt hiszem mindenki ismeri, szerintem én is elmondtam nagyon sok mindenkinek nagyon sokszor, akik bebizonyították azt, hogy elegendő mennyiségű pénz áll rendelkezésre a rendszerben ahhoz, hogy egy open access átállás megvalósítható lehessen. És tényleg, Megnéztük azt, hogy az ELSZ-es előfizetési díjak, illetve az intézmények által kifizetett, becsült APC díjak, azok hogyan viszonyulnának ahhoz, hogyha egy teljesen open access világban élnénk. Tehát mi lenne akkor, hogyha nem előfizetésért fizetnénk, hanem Magyarország, magyar intézmények fognák az előfizetési díjukat, és csak az általuk, az ő szerzőik által írt cikkek APC díjait fizetnek ki, és látjuk azt, hogy nagyon sok esetben sokkal magasabb összeget fizetünk ki előfizetési díjra, plusz egyébként még open access közlési díjakra és hibrid lapokban, mint amennyibe egyébként kerülne csak a közlés abban az esetben, hogyha egy teljesen open access világban élnék. Látjuk azt, hogy az Elsevier kiadó esetén itt egy elég nagy eltérés mutatkozik, és egyébként itt az ELSZ-es előfizetési díjakat vettük. Tehát, hogy itt ebben nincs benne az intézményi egyéni előfizetés, nincs benne a printrendelés, stb. Látjuk azt, hogy több kiadónál azért ez nagyjából megegyezik, tehát hogy arányban van a kettő, de vannak elég nagy eltérések olyan esetekben, ahova mondjuk többet használjuk azokat a tartalmakat, mint egyébként publikálunk bele. De egyébként akkor, hogyha az ELSZ az elmúlt egy év ütemét folytatva tudja ezt a munkát tovább végezni, akkor nagyjából azt látjuk, hogy 2020-ra egyébként tudunk kötni a lehető legtöbb kiadóval olyan szerződéseket, ami biztosítja azt, hogy ha valamilyen szerző előfizető intézményekkel publikál, akkor az ő cikke az open access lehet anélkül, hogy bármit kéne ezért fizetnie. Nyilván ez akkor fog megvalósulni, hogyha az Elsevier is beszáll ebbe a játékba, erre később visszatérek. Na most az nagyon szép és nagyon jó, hogy akkor meglévő előfizetési díjakat forgatunk át open access közlési díjaká, de láttuk azt már két diával ezelőtt is, és ezen az ábrán is látjuk azt, hogy azért a publikációs, tehát a tudományos kibocsátás aránya az egyes kiadóknál, az nem minden esetben korrelál az előfizetési díjakkal, tehát hogy itt lesznek majd eltérések, lesz olyan egyébként, amelyik kiadó mondjuk tulajdonképpen bevételét tekintve rosszul jár, meg lesznek olyan kiadók, akik egyébként jobban járnak, mint az előfizetési rendszerben. Itt látjuk azt egyébként, hogy az ELSZ-es előfizetési díjak, ez a külső fánk, az előfizetési díjak arányát mutatja 10 kiadónál, a belső rész pedig a publikációk, a magyar levelező szerzős publikációk arányát mutatja ugyanezeknél a kiadóknál. És egyébként, ami kiadói szinten is evidens, hogy lesznek eltérések, az intézményi szinten is egyébként valószínűleg eltéréseket fog eredményezni. Tehát, belátható, teljesen evidens az, hogy nagy kibocsátó intézmények elképzelhető, hogy egy teljesen open access rendszerben mondjuk csak a publikálásért többet fizetnének, mint egyébként amennyit az előfizetésekre, vagy a hozzáférésre, vagy a gyarapításra fizettek. És abban az esetben, hogyha ezt mindenki egyesével oldaná meg, akkor elképzelhető lenne az, hogy mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia nem lenne érdekelt egy open access átállásban, mert egyébként neki többet kéne fizetnie az új rendszerben. De ez a szépsége a közös aktivitásnak, ez a szépsége a konzorciumi együttműködésnek, hogy ezeket a különbségeket egyrészt ki tudjuk egyenlíteni, hogy nagyjából senki se járjon rosszul, illetve azért mindenkit érdekelté tudunk tenni abban, hogy örüljön egy ilyen átállásnak, mert látjuk azt, hogy azért vannak elég nagy eltérések, például nem akarok senkit se kiemelni, de látjuk azt, hogy hol milyen eltérések vannak. És mi a garancia arra, hogy az EISZ ezt fogja csinálni? Hát az egyik garancia arra az, hogy az EISZ programtanácsa, az EISZ tulajdonképpen ilyen irányító testülete 2018. decemberében elfogadta a fenti nyilatkozatot, ami azt mondja, és itt kiemelném itt az utolsó vastag bekezdést, hogy az EISZ programtanácsa határozottan támogatja azt, hogy az EISZ jövőben kizárólag olyan folyóirat előfizetési szerződéseket kössön, amelyek megfelelnek a fenti elvárásoknak. Tehát, hogy a programtanács az EISZ-et felhatalmazta arra, hogyha nem sikerül Open Access szerződést kötnünk egy kiadóval, akkor nem kell semmilyen szerződést kötnünk. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy fegyver a kezünkben a kiadókkal folytatott tárgyalások esetén is, és ez egy jelzés arra, ez egy jelzés a kiadók felé is, hogy azért jó lenne, hogyha törekednének arra, hogy velünk megegyezzenek. De ezt nem csak az EISZ csinálja, és itt elérkeztünk az első pontozat, tehát a második pontozat pénzügyek után, a hozzáférés kérdéséhez. Ez pedig az a kérdés, hogy van-e ennek értelme? Tehát, hogy van-e annak értelme, hogy konzorciumok előfizető intézmények lemondják az előfizetést. Mert ugye, nem tudom, mindenki dolgozik könyvtárban, remélhetőleg, mindenki az elmúlt 10-15 évben szerintem volt olyan beszélgetésen, fenntartóval, igazgatóval, akárkivel, amikor el kellett dönteni, hogy a következő évben előfizetünk-e valamire, vagy sem, akkor azt mondták, hogy hát igen, nagyon drága, hát igen, hát fú, megint 5-10%-ot emelt kiadó, de muszáj előfizetni. Mert a kutatók egyébként legyilkolnak. Nem tudom, ki volt ilyen beszélgetésen az elmúlt években. Többre számítottam, de oké. És hogy miért van ez, hogy ez mostanában kezd el terjedni? Az egyik része, ez a DeltaFink cikke 2018 nyaráról, akik négy okot soroltak fel, amellett, hogy a konzorciumok előfizető intézmények egyre inkább mernek lépni és merik felmondani az előfizetéseiket. Az egyik az, hogy nincs akkora félelem ettől, hogy a kutatók a baseballütőkkel támadnak a könyvtárosokra, mert már nem érhető el az a szolgáltatást, mert vannak alternatív utak arra, és egyébként kiépültek az előfizetések mellett párhuzamosan is alternatív utak arra, hogy a kutatók hozzáférjenek ezekhez a cikkekhez. A második dolog az az, hogy ezek a szerződések, ezek általában a titoktartási kötelezettséggel védettek. A magyar törvényszabályozás az ebből a szempontból nagyon ideális, mivel nekünk az összes szerződésünket fel kell tölteni a honlapunkra, illetve egy nyilvános adatbázisba. De ez máshol nem minden esetben van így, és egyébként a több országban, mondjuk Svájcban, Hollandiában a közérdekű adatigényléseket kell benyújtani ahhoz, hogy egy ilyen szerződés nyilvános lehessen. És minél több ilyen szerződés nyilvános, annál inkább feltűnik a könyvtárosoknak, hogy azért álljon meg a menet. Tehát, hogy teljesen más összeget fizet egyébként egy hasonló intézmény, vagy egy hasonló ország ugyanazért a szolgáltatásért. Tehát, hogy a tudományos folyóiratok területén nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett piaci versenyről, mivel ezek a művek, ezek mindegyik egyedi értéket képvisel, és nem tudják kiváltani egymást. Tehát nem lehet az, hogy én lemondom a Nature-t, és előfizetek a Science-re, mert tök más cikkek vannak benne természetesen. De abban az esetben, hogyha ezek az árak, és ezek a ezek a hozzáférés feltételek titkosak, akkor az országoknak lehetőséges lesz arra, hogy ezeket összevessék, és mondjuk jobb feltételeket tudjanak kitárgyalni maguknak. De onnantól kezdve, hogy ezek nyíltan elérhetőek, onnantól kezdve már fel fog tűnni az, hogy hoppá, lehet, hogy valaki azt mondta neki, hogy egy csodálatos üzletet kötöttem, pedig mégsem. A harmadik rész, ugye az, amit mi is csinálunk, hogy az előfizetések mellett az Open Access költségeket is egy szerződésben kezeljük. Most ez megváltoztatja a piaci mechanizmusokat. Tehát, hogy addig, amíg egy 2000 folyóiratos csomag csak egyben értékesíthető, vagy csak egyben lehet előfizetni, ismerik a big deal-eket, mindenki ismeri, tehát, hogy onnantól lehet, hogy csak 100 folyóirat az, ami kell belőle, meg lehet, hogy csak 50, de egyébként mindenki jobban jár, kiadó is, meg a könyvtár is, hogy akkor mindenhez van egyébként hozzáférése. De most onnantól kezdve, hogy terjed az Open Access, és mondjuk, hogyha folyóiratok Open Access-é válnak, nyílt hozzáférésűvé válnak idővel, akkor a big deal az szétszedődik. Tehát, hogy nem lesz benne ez a fajta kötöttség, hogy akkor mindent egyébként elő kell fizetni. Tehát, hogy az Open Access az egyébként a big deal-eket szét fogja szedni nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rövid időn belül, és onnantól már létrejön egy verseny, mivel folyóirat és folyóirat között a publikációs oldalról, tehát egy kutatói szinten versenyeznek a folyóiratok, hogy akkor most én a Nature-be vagy a Science-be szeretnék publikálni. Tehát, hogy a publikálási oldalról van verseny, az előfizetési oldalról nincs verseny. És a negyedik pedig egy ilyen általános, amiről most beszéltem, hogy eleinte a big deal-ek értéke az elég jónak tűnt, idővel ez eléggé csökkent. És ezt látjuk például a Spark gyűjtésén is. 2017 és 2019 között ezek ilyen intézmények és nemzeti konzorciumok mondtak le a big deal előfizetést. Nem minden esetben mondták le, van amikor csak a nagy csomagot mondták le és 100 folyóiratra továbbra is előfizettek, de látjuk azt, hogy ez terjed a big deal előfizetés, és terjed egyébként az alternatív hozzáférés is, teljesen függetlenül attól egyébként, hogy valahol van hozzáférés, vagy nincs. Tehát, hogy mivel például az illegális oldalak biztosította egyszerűség az annyira vonzó a kutatók számára, hogy olyan helyeken is egyébként hatalmas használata van ezeknek az illegális oldalaknak, ahol van előfizetés a folyóiratokra. Egészen egyszerűen azért, erről szerintem tavaly is beszéltem, mert baromi egyszerű. Tehát, hogy nem kell a könyvtári katalógus használni, nem kell a Discovery rendszert használni, nem kell semmit használni, kell ismerni a DOI azonosítót, berakjuk a DOI-t, kijön a PDF. És igazából, tehát hogy ezzel az előfizetéses rendszer, akkor, hogyha jogtisztán szeretne a hozzáférés biztosítani tartalmakhoz, ezzel nem tud versenyezni. A Sci-Hub onnantól kezdve, hogyha megvalósul egy Open Access átállás, teljesen okafogyottá válik, mert egyébként ilyen rendszereket bárki kiépíthet magának, és fog is. De emellett azért, tehát, hogy már van a Open Access tartalom, tehát hogy azért a világon elérhető cikkeknek, nem tudom, 2 évvel ezelőtt megjelent cikkek nagyjából fele egyébként valamilyen módon a szabadon hozzáférhető, akár folyóiratokból, akár repozitóriumokból. És egyre többen használják ezeket az ilyen alternatív hozzáférési módokat. Mi is készítettünk erről egy gyűjtést, vannak böngésző kiegészítők, másodatkérő lehetőségek, repozitóriumok, preprint szerverek, stb. De ugye, tehát hogy itt azt látjuk, hogy a használat, az információszerzés, az olvasói aktivitás az eltávolodott a könyvtári gyűjteménytől. Tehát hogy a Sci-Hub, az Open Access, a repozitórium, az nem minden esetben ott biztosítja a hozzáférést, egyébként ahol a könyvtár ezt koncentrálja a katalógusban, a Discovery rendszerben, stb. És amiről szeretnék most beszélni, az, hogy a könyvtár feladata nagyjából a tudományos kommunikációs ciklusban ide koncentrálódott, a hozzáférés biztosításához és a hosszú távú megőrzés biztosításához. És lehet egyébként, hogy át kéne gondolni azt, hogy, hogy a teljes ciklus támogatása egyébként a megfontolandó lenne, abból az egy, annál egyszerűbb oknál fogva, hogyha innen, hogy a tradicionális feladatoktól eltávolodik az olvasó, akkor egy ilyen bizonyos szolgáltatás központú stratégiával támogassuk egyébként az olvasót abban, amit csinál, vagy a kutatót abban, amit csinál. És ugye, tehát hogy a használat, megtérülés, mindenki mér letöltéseket például. Tehát, hogy itt ezeknél a lépéseknél a megtérülés, mérés, az általában elektronikus forrásokról beszélünk, a letöltés számokkal nézzük. Na de most, tehát, hogy minél több az Open Access, ki az, aki mondjuk csak megnézi az ISS honlapot, vagy letölti a Counter Year egy statisztikát, és beteszi a beszámolójába, hogy ennyi volt a letöltés. Sokan. Mi is ezt csináljuk egyébként az ISS-ben, mert nincs még erre kiépített infrastruktúra, hogy ezeket szofisztikáltabban, tehát hogy ilyen adatokat szofisztikáltabban szolgáltassunk. De egyébként nem tudom, hogy ki az, aki megnézte, hogy mondjuk EBSCO, Academic Search Complete előfizetők, hogy a legtöbb öt folyóirat melyik volt az EBSCO Academic Search letöltések közül. Országos szinten az első a vezetéstudomány, Korvinusz Egyetem Open Access lapja, és a top 5-ben benne van a Plus One is, ami egy teljesen Open Access folyóirat. Tehát, hogy a nyers letöltések, az, hogyha redukáljuk egy számra ezeket a használati értékeket, az nem biztos, hogy olyan módszertan, ami a későbbiekben előre mutató. Ezért kezdtük el egyébként az ISS-nél, és egyébként ezért is javasoljuk, hogy mások is kezdjék el azt, hogy ne csupán csak az egyes letöltésekre koncentrálódjon mondjuk az előfizetett termékek megtérülésének a vizsgálata, hanem igenis nézzük azt, hogy mondjuk kiket idéznek a szerzőink, hova publikálnak a szerzőink, és igenis mondjuk próbáljuk ezeket összekötni, tehát hogy megnézhetjük azt, itt például az Elsevier Science Direct adatbázisának a használatát vetettük össze a letöltéseket a hivatkozásokkal. Tehát itt látszik az egyébként, hogy rengeteg letöltés van a friss évekből az adatbázisban, de egyébként a legtöbb hivatkozás, tehát ugye a legtöbb Elsevier folyóiratokra mutató hivatkozás magyar szerzők cikkeiben az a 95 előtt megjelent, tehát hogy a klasszikus irodalomra vonatkozik. És egyébként, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy bármennyire is a legtöbb intézményben van MTMT adminisztrátor, figyelik a tudományos kibocsátást, figyelik, tehát hogy gazdagítják az MTMT-t, elég sok időt eltöltenek abban, hogy ezek a rekordok megfelelőek legyenek. Amikor az ISS tavaly végzett egy APC kérdőívet, amikor annyit csináltunk, hogy a Web of Science-ből letöltöttük az adott intézményhez kapcsolódó publikációkat, és megkérdeztük, hogy jó, ezek közül ezek voltak az Open Access-ek, mennyit fizettek érte APC díjra. Az intézmények nagyon nagy többsége, és még a legideálisabb esetben sem tudta azt megmondani egyébként, hogy 1500 euró APC ment ki, vagy 3000 euró APC ment ki arra a cikkre, mert egyszerűen nem volt róla fogalmuk. Sőt, olyan is volt egyébként, hogy egy könyvtáros azt jelzte vissza, hogy ja, hát ő nem is tudta, hogy ilyen cikkük volt, akkor gyorsan feltöltötte az MTMT-be a listából azokat, amikről így nem tudott. Tehát, hogy fontos odafigyelni arra, hogy hova publikálnak, és nagyon fontos figyelni arra, hogy mennyiért. És akkor egy kicsit rátérek az infrastruktúrára. Ez egy 2015-ös gyűjtés. A Jerome Bosman, Bianca Kramer az Utrechti Egyetemen gyűjtötte össze azokat az innovatív eszközöket. Be van linkelve minden, úgyhogy szerintem lehet, hogy ez jobban meg lehet nézni, hogyha elérhetőek lesznek a prezentációk. Azokat az innovatív eszközöket, amelyek a tudományos publikációs köszönöm szépen, körforgásban segíthetik a szerzőket ebben. És ugye itt szintén discovery, a kutatás, maga az írás, a publikálás, a tudományos munka értékelése, tehát hogy vannak tradicionális eszközök, mindenki ismeri, hogy a Web of Science-ben folyik az információkeresés, aztán a SPSS-t használják az adatelemzésre, megírják a Word-ben, publikálják egy előfizetéses folyóiratban, stb. Stb. Tehát hogy vannak, ez a tradicionális rendszer, de vannak ehelyett modern rendszerek, olyanok, amik nyílt forráskódúak, olyanok, amik egyébként bárki által szabadon hozzáférhetőek, és vannak nagyon-nagyon innovatív rendszerek. És mi történik igazából az ilyen innovatív startup cégekkel? Felvásárolják őket nagy cégek. Tehát hogy ezt látjuk az elmúlt időben, és ezt látjuk egyébként a kiadói stratégiákban is, hogy már nem csak a cikkekre, tehát nem csak a tudományos tartalmakra koncentrálnak, hanem a tudományos munkafolyamatok teljességét próbálják lefedni eszközökkel, és itt látjuk azt egy néhány hetes gyűjtésből, hogy mely szolgáltatásokat mely cégek vásárolták meg, és egyébként a lista az elég hosszú, tehát hogy látjuk azt, hogy mondjuk a Plum Analytics-et először megvette az EBSCO, aztán tőlük megvette az Elsevier, a Colviz-et megvette a Taylor & Francis, az Autoreat megvette a Wiley, Coperniót megvette a Clarivate Analytics-et. Látunk egy ilyen koncentrációt a piacon egyébként, és ami csodálatos lenne, hogy egy teljesen nyílt forráskódú rendszerekkel könyvtárak is tudnák egyébként támogatni a kutatóikat. Azt látjuk, hogy az egyes kiadók platformjai, vagy tehát a szolgáltatás rendszere az arra koncentrálódik, hogy tényleg ezt a teljes sort lefedje, és akkor, hogyha mondjuk egy szoftvert elkezdünk egy kiadónál használni, akkor igenis van annak veszélye, hogy ezek nem szeretnek egymással beszélni, tehát hogy nem szeretnek interoperábilisek lenni egyébként az Elsevier termékei más termékekkel. Nagyon jó példa erre a Mendeley, amit nem tudom, hogy ki használ, és ki az, aki próbálta egyébként szinkronizálni a lementett referenciákat az Zotero-ban. Sok sikert hozzá. Nem lehet. Vagy hát most azt ígérték, hogy dolgoznak rajta, de nagyon-nagyon nehéz. És igazából itt látjuk ezt a kiadói stratégiát, amit Jung-Sok Chi, az Elsevier elnöke is említett. Ő azt mondta, hogy sosem fogják levenni a kezüket a tartalomról, mert a rendszerezett tartalom az, ami egyébként nekik előnyöket biztosít az információ technológiai bizniszükben. És igazából kettő szlájdom van hátra. Ezt látjuk például az Initiative for Open Citations-nél, ami egy olyan kezdeményezés, ami azt mondja, hogy a cikkek referenciáinak egyébként szabadon hozzáférhetőnek kéne lennie a CrossRef-ben. És nagyon sok kiadó csatlakozott ehhez. Most egyébként a CrossRef-ben található rekordok 54%-ánál szabadon hozzáférhető a referenciák listája, tehát hogy a tudományos cikkek hivatkozásainak a korpusza, több mint a fele egyébként mindenki számára hozzáférhető, elérhető. A maradék 45%, kitaláljuk mely kiadóké, Elsevier, American Chemical Society, IEEE, és ők azt mondják, hogy mivel nekik egyébként a más analitikai eszközökből bevételük származik, azért nem fogják ezt így nyitottá tenni, mert akkor senki nem használná az ő termékeiket. Emellett azt is mondják, hogy az ő termékeik hozzáadott értéket biztosítanak, ami szerintem így ellentmondás, de nem tudom, ez majd így később ki fog derülni, hogy ez hogy ez mi lesz, és végezetül egyébként szeretném felhívni a figyelmet a Resource Access 21. század kezdeményezésre, amiről nem tudom, hogy ki hallott. Ez egy készülő standard a tudományos hozzáférés infrastruktúrájának biztosításához, ami a korábban megszokott IP alapú azonosítást váltaná fel egy felhasználói azonosító és jelszó alapú belépéshez. És ezt a szolgáltatást, ezt a standardet nagyon tolja az STM kiadók szervezete, és nagyon tolja az Elsevier. Na most az én véleményem szerint a 21. századi resource access az az open access. Tehát, hogy korlátozás nélkül szabad hozzáférés a tudományos cikkekhez, hogyha még egyébként akadályokat görgetünk ez elé, az nem biztos, hogy kifizetődő lesz. És itt is látszik az, hogy a kiadók mondjuk miben látják a jövőt, mi az, ami szerintük a jövő hozzáférés lesz, tehát hogy nem biztos, hogy ők azt látják előre, hogy egy open access áttérés meg fog valósulni. Szerintem nincs igazuk. És akkor végezetül csak egy utolsó mondatra visszautalnék elnök helyettes úr megnyitójára, aki azt mondta, hogy az adat a 21. század olaja. Ez jó, csak arra vigyázni kell, hogy a olaj által hozott klímaváltozást, meg egyébként mindenféle problémákat, azt próbáljuk ezzel elkerülni, és ehelyett inkább egy igazságosabb, szebb rendszert építsünk ki magunknak is, az olvasóinknak és a kutatóinknak. Köszönöm szépen a figyelmet!